Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntalan Miclik úr. És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres urkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a darás hurkát, már megitta a második stampedlit. Egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban, aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint összenekenjem Miclik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és alig, hanem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapéra, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, s a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant, és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott. Úgy látszott, ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és alig hanem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvonta torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francin redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely láttán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték bűntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült, én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor gruntorádot, ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott, A vér ereje tette. Az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorált doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Arancsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt, visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság, akkor megcsúsztam és elestem, és dr. Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái, rájött a nevetés, nevetett, akárcsak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorád doktor úr hozzátette. Maga meg, gondnok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekeszt ászoksot. Mi 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kuckója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon veregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rosszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin föl kell. Langyos kávét tölt magának a konyhában, és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tömte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harabdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezitláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és mohón ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra, és nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam 2 szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúr szeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint lehettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a 2 szemrehányó szem, hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek, két natúr szeletet.